aki teheti, és aki így gondolja, az azon fog dolgozni, hogy mérsékelje a támogatottságát ennek a pártnak. Úgyhogy izgalmas, és nagyon kicsit talán ijesztő pár hónap elé nézünk a svéd politikában, az biztos.
Mondd, a svédek szeretnek tüntetni, mert egy francia barátom mesélte, hogy a franciák nagyon szeretnek tüntetni, és ezt még észre is vettem, mert néhányszor, amikor arra jártam, akkor mindig volt tüntetés, tehát mintha nekem csinálták volna.
A svédek, ahogy eddig láttam, alapvetően nem nagyon szeretnek így az utcára menni és tüntetni. Tehát van egy nagyon, tehát hogy sok embernek van egy nagyon erős véleménye, és ez a vélemény egyébként még mindig szerintem sok esetben számomra pozitív és emberséges, viszont ez szerintem egy ilyen kicsit társadalmibb probléma a Svédországban, hogy nagyon kerülik a konfrontációt, tehát hogy ez ilyen nagyon kulturális náluk, hogy a lehető legkevesebb feszültséget szeretnék a mindennapi életben, illetve a kommunikációban. És ebből kifolyólag bármennyire sok esetben erős véleményük van, és elleneznek adott döntéseket, meg intézkedéseket, kevesen mernek igazán felszólalni, vagy utcára menni, ezért az a remélhetőleg többség, aki nem érte egyet ezekkel az intézkedésekkel, tehát ezek az emberek csöndesek, és sokkal inkább hallható az egyébként radikális, jobboldali és hangos része a populációnak. És szerintem ezért nagyon jó, hogy az elmúlt hónapokban, bár az indok az nem jó, hogy azért indultak el ezek a tüntetések, mert ilyen intézkedéseket hoztak, de legalább valami elindult, és azért most viszonylag rendszeresen vannak kisebb tüntetések. Tehát, hogy megnézem a magyar viszonylatokban most milyen méretű tüntetéseink voltak, ahhoz képest ezek inkább csak ilyen közösségi összejövetelek, mint igazán tüntetés, mert nincsen akkora nagy tömeg, aki úgy tényleg látszik. Viszont próbálunk minél hangosabbak lenni, minél gyakoribbak lenni az utcán, és remélem, hogy ez egyébként a választásokhoz közeledve ez meg fog nőni. Mert ez így nem mehet tovább, hogy tényleg, és a legutóbbi hír egy idős iráni nő volt, aki 90 körül tolókocsis mozgássérült idős hölgy, akit visszaküldtek az országába, és ez nem az egyetlen példa, ahol háborús övezetekbe küldenek vissza akár fiatalokat, akár időseket, úgyhogy ez valami bármennyire a svédek kerülik a konfrontációt, mert ez így nem hiszem, hogy nagyon célvezető lenne bármilyen szempontból, de biztosan nem emberséges.
Vanna, el kell köszönjünk, mert hogy immáron 24 perce beszélünk, ami nekem nagyon-nagyon jól esett.
Befejezhetjük volna valami vidámabb zárással is.
Majd legközelebb. Köszönöm szépen. Szép napokat neked.
Szép napot mindenkinek.
Színházi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
Julius Caesar a Budaörsi Latinovics Színházban. Ez a darab, ami Magyarországon mindig is aktuális lesz. Shakespeare 1599-ben írta ezt a darabot, 1842-ben mutatták be a Nemzeti Színházban, Vörös Marti Mihály fordításában. Sokáig April Lajos magyarításában, de 2014-ben a Víg Színházban Forgács András és Fekete Ádám új szövegével láthatta a közönség Alföldi Robert rendezésében. Akkor Hegedűs D. Géza volt Caesar, és Tóth András Marcus Aurelius. Rádiusz. Ez a darab mindig is aktuális, különösen ezen az éghajlaton, mert mi még most sem nőttük ki a cáratyuskát, nekünk király kell, koronás, mert alattvalók vagyunk. No, ez már Rómában is akkor sem volt így, a köztársaságot félteni kell, és van, aki nem érzékeli az ármányt, hogy lépre csalják. Akar Cézár császár lenni? Hübrisz vezérli, vagy a felelősség? Eldönthetetlen itt is. A végszínházi bemutató 12 éve után a Budaörsi Színházban Stól András kapta a címszerepet. Elhisszük neki, hogy erős, hatalmas vezető egyéniség, aki felelősen irányítani tud. Ismeri környezetét, a körülötte levő képességeit, és azért tudja, ő joggal lehet az első ember közöttük. Azonban ez a darab elsősorban nem róla szól. Nagyrészt Brutusra összpontosít, akinek erkölcsi és politikai dilemmái miatt őt tekinthetjük tragikus hősnek. A központi témák közé tartozik a személyes hűség, a közszolgálat közötti feszültség, a szavak használata a politikában, valamint a köztársasági kormányzás törékenysége az ambíciókkal és a hatalommal szemben. Számos formában adaptálták és értelmezték változatos politikai kontextusban, tükrözve az erzsébetkori trónöröklési vitáktól, a diktatúráktól és a demokráciáról szóló modern diskurzusokig terjedő aggodalmakat. A darabot tanulmányozni lehet jellem, meggyőződés, politikai és elkölcsi feltárása miatt. Alföldi Róbert 14-ben már megrendezte ezt a darabot, akkor azt nyilatkozta, hogy ez a dráma a jövőről szól. Arról, hogy legyen jövőnk, és nem mindegy, hogy milyen, és hogy hogyan születik. 2026 tavaszán ezek a kérdések ismét húsbevágóan aktuálisak. Hányszor és hányszor fogják még jövendő korszakokban új országok még ismeretlen nyelvén nagy jelenünket eljátszani? És hányszor vérzik majd játékból Cézár, ki most Pompeius lábánál hever, és porszemet sem ér? Bárhányszor is történik ez, úgy emlegetnek majd ők a szabadság visszahordítói. Szereplők Cézár, Stól András, Antonius, sértett Sas Zoltán, Octavius, a nevető harmadik, a könnyelmű, akinek minden bejön, még ez is, Juhász Vince, Brutus az aggályoskodó, az áldozat, szeretett és szeret, ő is tisztel, de ő a köztársaság feltétlen híve, és amikor meggyőződése lesz, hogy Cézár király akar lenni, akkor ezzel a meggyőződéssel a pártütők oldalára áll. Bőröndi Bence, Cassius Fröhlich Kristóf, az ármánykodó, nem szerették, ezért ő sem szeret, bosszúra szomjaz, Kaszka Nagypál Gál Gábor, Gibba Zsován Gábor, Metellus Illés Robert, Antemidorus, a Jós, akire senki nem hallgat, Bregyán Péter, Kalpurina, Boholci Sára, Porcia, Szőcs Orsi. Forgács András és Fekete Ádám Julius Cézár fordítását dramatizálta Bíró Bence, aki feszes és élvezetes, a jelenre reflektáló szöveget formált. Kálmán Eszter díszlete egy modern tideg iroda, amiben ez Kálmán Eszter mostanságbeli védjegye, a kirakat a térben az üvegfallal elzárt tanácsterem és íróasztalok, székek, fénymásoló, ennek jelentős szerepe van, mert ugye a tömegtájékoztatás eszköze. Tihanyi Ildi párizsi kékbe öltözteti alakjait, kivéve Cézár feketébe, majd később Octavius is ebben a színben lép színpadra, jelzi, hogy ővé lesz a hatalom. Ez a nagyon régi történet, aminek nagyon sok jelen vonatkozása van, nap mint nap más névvel és öltözetben, de valójában ezek az alakok mozognak, intézik ügyeink, döntenek a fejünk felett, a mi dolgunk pedig az, hogy megütközzünk Filippinél. Shakespeare, Julius Cézár, Budaörsi Latinovics Színház. A Pince Színházban megtartották Székely Csaba Bányavirág című darabjának 300. előadását a szerző jelenlétében. A bányavirág, ahogy az író, a művészete maga is, revelációt jelentett a magyar irodalomban. A 2012-es poszton ez volt a hajdani Pécsi Országos Színházi Találkozó, Marosvásárhelyi színészek előadásában és Sebestyén Aba rendezésében láthattam. Mit kezd egy hátrányos térség középkorú lakója, bezárt bánya, nincs munka, mikor beteg apját kell ápolnia, nem szabadulhat, nincs remény sem a jobbra, sem másra. Mit remélhet egy orvos, akit erre a vidékre köt a család? Komoly kérdések, és nehéz rájuk a válasz. Nehezítő körülmény? Igen, egy magyar falu, nem község. Ez Erdélyben van. Senkit nem érdekel, hogy mint élnek, hogy élnek. Az érdeklődés csupán a népi hagyományok őrzésére irányul, holott megváltozott minden. Izgalmas a történet, remek karakterek, gyerek szituáció nagyon is élvezetes nyelvezettel. A magyarországi ősbemutató, hiszen azóta sok helyütt játsszák, ahogy a trilógia többi részét is, a Pince Színházban volt. Szereposztás: Kaszás Gergely, Epres Attila, Bozó Andrea, Tóth József, Vándor Éva. A díszletet jelmezett Ziegler Balázs tervezte, a rendezője Csizmadia Tibor. A 300. előadást ebben a felállásban láthatta a közönség a Pince Színházban. Székely Csaba Bánya Virág című művének legutóbbi bemutatója pedig Székesfehérvárot volt a Vörösmarty Színházban, ahol is Botos Bálint rendezte a darabot. Szereplők: Sarádi Zsolt, Kricsár Kamil, Ladányi Júlia, Kelemen István, Závodszky Noémi. Jelmeztervező Bajko Blanka Alíz, díszletet pedig Golica előtt tervezte. A rendezővel, Botos Bálinttal beszélgetek.
Felkértek, de nagy örömmel fogadtam el, láttam már többször, és szándékomban is állt megrendezni, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szerencsés lehetőség volt számomra, mert én egy jó szövegnek ítéltem mindig, és nagyon érdekelt, hogy a mélyét, hogyha jobban kihozzuk, akkor hogy él meg a humora, és mi az az adaléka, ami esetleg így kinyerhető ebből a szövegből. És hát nekem fontos volt az is, hogy én azt gondolom, hogy a Csaba nagyon szépen nyúlt hozzá ahhoz a dilemmához, hogy tulajdonképpen ez a hagyomány, Székely kép, ez hogy illúzió, és hogy az emberi problémák lényegileg ugyanazok, mint bármelyik városban, faluban, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy Közép-Kelet-Európa bármelyik tájékán játszódhatna bárhol. És ezt tartottam én az egyik legnagyobb értékének a szövegnek, és hát azt, hogy úgy építi fel Csaba a darabot, hogy ugye ez az otthonápolási dilemma, amivel ezek az emberek szembesülnek, az egyszerre tartalmazza a szeretetet, a rabságot, a terhet. Szóval, hogy ezért, és hát a másik dolog az volt, hogy amit így végül is már részben említettem, hogy valahogy nagyon lehetőséget éreztem abban, hogy úgy megmutatni Magyarországon ezt a szöveget, hogy ez a, akkor hívjuk nemzeti összetartozásnak, tulajdonképpen abban jelenjen meg, hogy nincs különbség lényegileg az életmód és az emberi megélések között. Igen. És a szereplőket, hát azt ugye, amikor tudtam, hogy ezt fogom rendezni, akkor elkezdtem előadásokra járni, nézni őket élőben, felvételeken, interjúkat nézni a társulati tagokkal, és félig megérzésre hagyatkozva, és Jánossal is egyeztetve döntöttünk a szereplőknél, vagy döntöttem a szereplőknél, és hát nagy örömmel látom, hogy jó szereposztásnak bizonyul.
Könnyű volt a színészvezetés, mert olyan indulat, feszültség van mindegyikben, külön-külön, ami aztán nagyon szépen összesimul, és az ütközéseknél is.
Azt kell mondanom, hogy lényegileg könnyű volt. Tehát, hogy nyilván kihívás mindig lemenni egy szöveg mélyére, tehát, hogy van, amikor picit eltévedünk, visszatalálunk, de a szereposztás nagyon szépen dolgozott, tehát, hogy a színészek nagyon tudatosan kerestek. Tehát a vezetés mellett volt egy olyan része, és ez nagyon szép élményként fog mindig megmaradni, hogy ugye azt is láthattam, ahogy ők önállóan rakják össze és keresik a széleit. Nagyon szép volt azt is nézni, hogy néha eltévednek. Úgyhogy igen, nem csak könnyű volt, hanem élvezetes volt velük dolgozni.
Mozgásba segített valaki a mozgás megtervezésébe?
Nem, a mozgást együtt csináltuk. Nagyon sok mindent ők maguk, és akkor itt-ott belenyúltam én. De... Igen, nagyon szépen csinálják. Nagyon szépen csinálják, mert ugye itt is onnan indítottunk, hogy nem annyira koreográfiaként fogtuk fel, mint inkább azt kerestük, hogy a kabari-szerű megjelenítés helyett ezt az elveszett részek téblábolást próbáltuk behozni, és hát bravúrosan csinálja a két úriember.
Színpadkép, tehát a látvány.
A látvány az Golica előtt munkája, akivel most már több éve együtt dolgozunk, és tulajdonképpen ez egyfajta folytatása egy elkezdett irányunknak, tehát ki tudja, még egyszer kézjegy is lehet belőle. Ott nagyon fontos volt nekünk, hogy ne illusztráljuk se Székelyföldet, ugye, hiszen ahogy a szövegben is elhangzik, és hát ahogy az Magyarországon is van, a hagyománynak az a része, hogy a népművészet, tehát a faragott bútorok, stb., ez ugyanúgy, mint ahogy itt is elveszett, lényegileg elveszett. Intézményesített hagyományőrzés formájában létezik, de a hétköznapi életből kiürült, és betöltötte a helyét az ipari gyorsgyártott, préselt lemez tulajdonképpen, és azért is fontos volt, hogy ne illusztráljuk se Székelyföldet, se a falut, mert azt gondoltam, hogy mind a kettőben, ha a falut illusztráljuk, akkor abban van egy lenéző tekintet. Hiszen akkor egy ilyen, ezek nem idevalósiak, ezek falusiak perspektíva alakulhat ki. Székelyföldnél pedig azt éreztem, hogy nem szeretném, hogy a néző egy olyan távolságból nézze, ami tudattalanul is, de azt üzenheti, hogy ez nem róla szól, hogy ez nem az ő élete. És ezeknek a gondolatoknak a mentén kerestünk egy olyan teret, amely valamelyest realista, de mégis annyi abstrakciót tartalmaz, hogy felvállalt játéktérré változzon, és nagyon pontosan körülhatárolja a fantázia helyszínét és a nézőtér viszonyát.
Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm.
A díszlet tervezővel, Golica előddel beszélgetek a koncepcióról, mert ugye ez egy Székely Csaba Orbánnak egy Magyarországon többször bemutatott jelentős darabja, nagyon izgalmas a sűrítéssel, a látvány koncepciójáról.
A látvány ugye igazából egy, tehát hogy maga a darab megjelölésben egy egyszerű székely falusi házról van szó, viszont ezt tudatosan egy kicsit el is távolítottuk. Amúgy én jó magam csepsi-szentgyörgyi származású vagyok, úgyhogy a székely falu nagyon közel áll hozzá. Viszont próbáltunk Bálinttal egy olyan teret csinálni, ami egy kicsit ezt el is tartja, tehát hogy kinyitani az értelmezését a látványnak az általános rurális közegben. Tehát minden olyan elemeket, amik sokszor már szinte ilyen karikatúra szerűen megjelennek, és a székelységet jelentik, azokat mellőztük. Tehát, hogy szó szerint csak egy pad és egy konyhapult van, egy asztallal, ami igazából, tehát, hogy nincsen semmilyenféle fajta referencia a székely falusi valóságra. Hagyjuk, hogy a darab a színészek által és a szöveg által szűje meg ezt a specifikus lokális hatást.
Ezért szürke? Egy kicsit megbontva ezekkel a műfutókkal.
Igen, ilyen szempontból, tehát, hogy a kiindulás egy realista tér, viszont nagyon fontos, hogy ez szürreálissá vált. Tehát, hogy ez egy szürrealista tér igazából. Tehát megvannak a valóság elemei, viszont színbe például monokrom az egész. És a szürke szín, tehát ez a zöldes szürke egyfajta ilyen, hát maga a semlegesség is egy oldalról, de ott van az, tehát ez egy bányatelepen játszódik, és az egész kiüresedettségnek valamilyen jelképet, tehát olyan mint egy ilyen halvány emlék ez a tér. És ugye ott vannak a növények is, ami a másik alaptémája a darabnak szerintem. A ráknak a kérdése, ugye az egyik szereplő meg is hal, és valószínűség az apa is rákba szenved. Ezért a térbe is ugye a természet, ami a székely idilli környezetnek látunk mindig, itt csak úgy jelenik meg, mint egy bomlasztó erő, ami a házba betör, és lassan kezdi ezt is szétbontani.
Hogy lett díszlettervező?
Én foglalkozás szerint hivatalosan építész vagyok, úgyhogy a díszlettervezés az nekem a kiegészítő, egy vonala az építészetnek.
Hát a teret be kell lakni. A díszlet is térrel foglalkozik, és az építész is térrel foglalkozik. Úgy cippantotta be a színház, és ez a fajta Székely Csabai világ, mert azért ez egy speciális.
Ez most egy maga a színház, hogy cippantott be, az Sepsiszentgyörgyön történt. Ott ugye Bocsárdi László egy egészen...
Ott be lehet cippantódni, igen.
Igen, tehát hogy az igazából kamaszkoromban ott nagyon, tehát osztálytársaim környezetben nagyon sokan foglalkoztak, és most is aktív színházi alkotó. Úgyhogy mindig volt egy ilyen nagyon szoros kapcsolatom a színházzal. Azon kívül pedig hát szerintem, ahogy tudom, díszlettervezőknek, hát én így most Satzper kávé mondanám, mert szerintem szinte fele építész, úgyhogy valahogy úgy is érzem, hogy ellopjuk a munkát a díszlettervezői végzettséggel rendelkező emberektől. Az, hogy ez a bányavirág, hát ez ugye ez egy felkérés, tehát hogy Bálinttal mi, tehát hogy igazából egy jó pár éven dolgozunk.
Miket akkor több darabot csináltak már együtt?
Igen, hát legutóbb egy Macska a forró bádok tetőn, Tennessee Williams, Maros Vásárhelyen dolgoztunk, Szabadkán egy Orwell 1984 adaptáció, tehát hogy nagyon változó.
Most ezek nagyon-nagyon kemények, tele van humorral a bányavirág, de ugyanakkor egy nagyon-nagyon sötét világ ez. A Macska forróbádok tetőn is sem egy üde darab, a 1984-ről nem is beszélve. Csak ez a műfaj, tehát ez a fajta világ, ami kicsit groteszk, kicsit elemelés, és meglehetősen sötét.
Igen, hát Bálint mindig mondja, hogy ő nem komédiát. Ő szeretne rendezni, csak neki mindig tragédiába fulladt, tehát hogy nagyon szereti az élét a dolgokat megcsinálni. És ugyanígy gondolom, hogy ebbe a darabba is, tehát én nagyon sok bányavirágot láttam több helyen, és székelyként is mindig azt éreztem, hogy a nagyon sok oldala, a komédia, tehát hogy szinte mintha kifigurázna. Egy kicsit nyíltatlannak éreztem sok bányavirág színpadra állítást. Itt viszont pont arra törekedtünk, hogy visszaadjuk ennek a szövegnek így a méltóságát valahogy. Tehát, hogy a sötétség és a világosság egyenlő arányban legyen meg, tehát ne csak az egyszerű szórakoztatás legyen a lényeg. És gondolom, én személyesen nagyon szeretem, tehát, hogy körülbelül nem tudom, 6-7 próbát néztem meg a héten, és egyszerűen nem tudom megunni pont emiatt, hogy benne van ez a sötétség is. Tehát, hogy ez a tény, hogy oda végén oda jutok, hogy nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, vagy kínomba nevessek, egyfajta ilyen katarzis nekem megtisztít. ereje van.
Mert nagyon jók a színészek is, és nagyon jól összefogott az előadás. Köszönöm. Bíró Zsombor Aurél, könnyű nekem a föld, új hang és más történet. Pár évtized kellett, és megváltozott minden. Ez a 21. század az ő történeteivel, helyzeteivel, családjaival, alakjaival. A 27 éves forgatókönyvíró, próza és drámaíró itthon 2009-ben mozgókép és filmírás szakon kezdett egyetemet, mivel azt elcsaklizták, a Bécsi Filmakadémián fejezte be. Megjelent regénye Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek 2014-ben jelent meg. A Meg rá kiköt című darabját pedig a Katona sufniában játsszák. Megszólal a 20 éves generáció, ez az ő hangjuk, az ő problémájuk, szüleiknek egészen más volt, de azoknak is volt. Bíró Zsombor Aurél, könnyű nekem a föld, teljességgel a 20 éves generáció problémaköre, amely teljesen különbözik a szüleikétől, a nagyszüleikétől. Ők az Z generációk. A nagyszülők 3 évent, ha utazhattak kék útlevéllel, a szülők már a rendszerváltás időszakában, vagy mobilis egzisztenciával, vagy az egész gazdasági élet átstruktúrálódása miatt gyárak szűntek meg, mezőgazdaság privatizálódott, az ügyesebb apart magáinak valamit kétes egzisztenciával. Ebbe születtek bele a mostani 20 évesek, akik már személyi igazolványal utazhatnak, sőt, hazát is választhatnak maguknak, ahol más az ég és más a táj ugyan, de nem kérik számon tőlük azt, hogy mit és miért olyanok, amilyenek, és megtalálják a hasonlók közegét, akikkel ezt a fajta szabadságot élvezhetik. A család csak volt, itt egészen más kötődések vannak már. A dalap főhőse Csongor, aki Dániában menekült az országból, ahol nem kell az a világ, ami az övé, nem tudja, mit akar, mert még nem próbálhatta. A papa biztosítja az anyagiakat, addig mentesül a felnőtté válás alól. Jól érzi magát a kicsiségektől mentes szabadságban. A darab arról szól, hogy meglátogatják a szülei és a nővére. Az apa, Pataki Ferenc, még nem láttam ilyen nagyszerűnek, pedig sok darabban láttam. Ő a családfő, aki elintéz, akinek kezében van nem csak a család, de a sikeres vállalkozása révén sok ember egzisztenciája. Maga biztos, és igyekszik mindent elsimítani, és szavakkal megértetni, amit az ő szocializáció alapján fölfoghat a világból. Felesége, az anya, Péterfi Bori, aki érzi a viszontagságokat, de nincs ereje küzdeni, ő csak szeretni tud, és az alkoholba menekül. A nővér Gellér Dorottya Dominika, aki függőségben és fogságban, nincs más lehetősége, a lakóhelyükön csak az van, amit az apja kínál. A dániai lakásban él még Szilvi, aki valamiféle élet reményében, családi kötöttség nélkül ebbe az országba talált magának létteret. Bíró Panna Dominika és Vasili, az orosz harci behívó elől menekült fiú, akinek semmiféle papírja nincs, de ez a három ember, Csongor, Szilvi és Vasili valamiféle lelki és élethelyzeti rokonságban jól érzik magukat egymás közelségében. Máté Gábor rendező nem akart sem többet, sem kevesebbet, mint amit ez a szellemes és dinamikus párbeszédekben megírt darab mondani akart. Minden szereplőből kihozza a maximumot. Darvai Boton színpadképe szobasarok szekrényekkel és némi ülőalkalmatosság és dohányzóasszal nem is jelzés, nem is aggodalmaskodón kialakított környezet. Kovács Andrea öltöztette a szereplőket karakterüknek megfelelően. Remekül megírt és előadott történet, amely hív tükör arról, ami mostanában van, hogy a régi beidegződésekkel már semmit sem ért a szülő, a fiúk már mást választanak, még nem lehet tudni, hogy mit és azzal tudnak-e valamit kezdeni, de mindenféleképpen más, ami talán egészségesebb és igazabb. Bíró Zsombor Aurél, könnyű nekem a föld, Máté Gábor rendezése, Orlai Produkció. Trójában nem lesz háború, Örkény Színház. Jean Girardot, francia diplomata író, kitüntetett háborús veterán, a két világháború között megnyugtató béketárgyalások és fenyegető félmondatok világpolitikai légkörében írta meg darabját. Az Iliászhoz, pontosabban a trójai háború nulladik pillanatához tért vissza, és eljátszott a gondolattal, hogy józan belátással, önmegtartóztatással, közös akarattal, emberséggel talán elkerülhető lett volna a pusztulás. A filozófia filozófiának és az ironikus humornak a jelenlétét a francia irodalomban francia szellemnek szokás nevezni. A reneszánsz korban Montaigne, a felvilágosodás évszázadában Voltaire, a 19. és 20. század fordulóján Anatole France szinte egymást folytatja a derűs és mégis kritikai célzatú, kétkedő, igazságkereső irodalmi magatartásban. Ennek a vonulatnak a folytatása 20. század 20-as, 30-as éveiben Jean Girardot. Minden műve a képzelet szárnyán lebeg, olykor még meseszerűvé is válik, mindig oly módon, hogy egyszerre mulattat és elgondolkodtat. Játszik most is témákkal, gondolatokkal. Nagyon üdítő ez így. Az előadásban részletek hangzanak el Mozart, Homérosz, Grimm testvérek, Petőfi Sándor, Wift műveiből Tóthfalusi Ágnes Márton, László Vidor, Dezső Devecseri Gábor. Itt kolozsvári Grampier Emil fordításának felhasználásával átdolgoztak Kovalik Balázs és Ari Nagy Barbara. Az alapszöveg pedig a francia jól megcsinált drámák Szrib és Szárdó példájára építi fel hatásos jeleneteit. Kovalik Balázs örülnék, ha az operában is rendezne már végre, mert onnan nagyon-nagyon hiányzik, de itt is zseniális. Látványpartnerül Antal Csabát választotta nem először. A Budaörsi Répa király is az ő díszlete és Kovalik rendezése. Az ő párosuk a zseniális Mefisztofele az operában. Remélem jövőre majd lesz. Ahogy Antal Csabánál az utóbbi időben megszoktuk, a kör spirál fontos szerepet játszik. A forgó színpad is forog, és itt, ahogy tárgyalásoknál szokásos, kerekasztal a központi elem, amiben az ellenfelek szembe beszélhetnek és el is beszélhetnek egymás mellett. A szerző azt vizsgálja, hogy megúszható lett volna a trójai háború, mert a trójaiak, bár nagyon tetszik nekik Helena, de visszaadnák még Párizs is, a görögök pedig vinnék, mert ugye hiúság is van a világon, és Menelaosz megbocsát. A Homérosz óta ismert történet és ismert szereplők vonulnak fel itt is. Hekuba, trójai király, Priamos, Téri Sándor, de jó látni őt színpadon. Királynő, Füranikó, Hektor, Patkós Márton, a legidősebb fiúk felesége, Andromaché, a hitvesi hűség jelképei, Szander Anna, Párizs, Novkov Máté, Kasszandra pedig Gálfi László, Démokusz a költő Borsi Balog Máté, Apneusz Máté Zsolt, és az ellen a görögök képviselete Ulisses, Odysseus, Fridentál Zoltán, Skylla pedig Zsigmond Emőke. Hektor trójai hadvezér, aki a görög tárgyaló partnerével Ulisszesszel egyetértésben megpróbál ellenállni a történelem sodrának, mindent megtesz azért, hogy Helena visszatérjen Menelaoszhoz, és a konfliktus ne robbanjon ki. De akarják-e trójaiak, hogy ne legyen háború. És a görögök? Mindebből egy nagyon szellemes és mulattató történet kerekedett remek színészek felvezetésében. Hektor hadvezér és felelős, de Párizst az alteste irányítja. Aki énekelni tud, az itt darra is fakad, ez Füranikó és Borsi Balog Máté, és a szócsaták a jövésmenésben nagyon szellemesek. Benedek Mari, ő is állandó alkotótár, csodálatos toaleteket tervezett, Gálfi László kaszondrája, csupa csillám és flitter, elbővölő, ahogy vonul fős alá felsőbb rendőr. A háború vagy béke milyen indoka lehet annak, hogy két nép egymásnak essen? Kiket milyen indulat hevít? Ezeken a kérdéseken kénytelenek vagyunk elgondolkodni, miközben nagyon is jól szó. Trójában